Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekül énekeljük a 138. Zsoltárunk első versét, Dicsér téged teljes szívem. Foglaljuk el a helyünket, és a 297. dicséretünket énekeljük ismert dallamra, Ó seregeknek hatalmas királya. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg János evangéliuma 3. részének az első 17 versében, amíg ezt a szakaszt hallgatjuk, foglaljuk el a helyünket.
Volt pedig a farizeusok közt egy ember, neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez éjjel jött Jézushoz, mondta néki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha Isten van vele. Felelel Jézus is mondta néki, bizony mondom néked, ha valaki onnan újonnan nem születik, nem láthatja meg Isten országát. Mondta néki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheti az ő anyjának méhébe másodszor, és születheti? Jézus felelte, bizony mondom nékinek, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Amit testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szüksége néked újonnan születned. A szél fú ahová akar, annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jöj és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Felelett Nikodémus, és mondta neki, mi módon lehetnek ezek? Jézus felelte és mondta, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és ami bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha földiektől szóltam néktek, és nem hiszitek, mi módon hisztek, a mennybeli dolgokról szólok néked. És senki sem mehet föl a mennybe, hanem aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. És miképpen felelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogy valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassa a világot ő általa. Ez az Isten igéje.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által nagyon földi a mi gondolkodásunk, akkor is, amikor a mennyei dolgokról hallunk, és mégis szeretnénk valamiképpen megérteni, közelébe kerülni és kitapogatni a mennyei világ valóságait. Köszönjük, hogy nem nekünk kell oda fölhatolni valamiképpen, hanem csodálatos szeretetedből elküldted a te fiadat, az élő igét, a te beszéded megjelent ebben a világban, mint élet, mint szeretet, mint gyógyító erő. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, aki a mi nyelvünkön szólja a te dolgaidat. Köszönjük, hogy ő maga az, akiben mindent megérthetünk, és minden a miénk lehet. És szeretnénk ma is átélni ezt a titkot, azt, hogy összekapcsolódik a mi életünk, bensőnk, gondolkodásunk, szívünk, egész személyiségünk az övével. Azt az ajándékot szeretnénk átélni, hogy egyszer csak megtapasztaljuk, hogy ő benne vagyunk, és ő mi bennünk, és megtapasztaljuk, hogy akkor vagyunk igazán jó helyen. Hadd könyörögjünk azért, hogy a te igéd az így szólaljon meg közöttünk, hogy felmutassék, felmutattassék, megjelenjék az, aki ígérete szerint közöttünk van, ha az ő nevében együtt vagyunk. Ezért kérjük a te szent lelkedet, áld meg bennünket, szólót és hallgatót egyaránt, te cselekedd meg ezt ígéretet szerint. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket, ne próbáljuk meg úgy egyik fele ide-oda, ha nem érünk körben, nem baj, jobb körben érünk. Hát szervusztok, áldás, békesség! A következőt szeretném elmesélni, amikor egyszer erőt vettem magamon, és elővettem a nagy szatyorba egymásra hely családi képeket, még szegény anyám adta, oda osztott el a gyerekek közt, ugye találtam egy képet, egy sovány és hosszú hajú, ilyen kicsit ilyen vitnikes stílba, és nagyon csodálkoztam, hogy hát mit keres nálam az én egykori évfolyam társam fényképe, ott ilyen sovány, meg ilyen tipikus haja volt, és nem is sokáig néztem, rádöbbentem, hogy persze nem ő az, miért lenne nálam, az én vagyok, csak nem ismertem meg magam. És elgondolkodtam ezen a tényen, hogy mi a különbség az akkori magam és a mostani között. Nyilván rengeteg van, de van egy nagyon fontos, ez pedig, hogy akkor sokkal többet kérdeztem, mint ma. Ma ugye sokkal többet kell válaszolnom, mint olyan sokat tudnék, de a gyermek és az ifjú az még kérdez. Hát egyrészt ne fáradjatok el ebbe, hogy kérdeztek. De ez úgy jött elém ez a dolog, hogy a Nikodémus történetet olvastam, és az a gyönyörű ebben a történetben, hogy egy idős ember tud úgy kérdezni, mint egy gyermek. És én azzal bíztatlak most benneteket, hogy mindig kérdezzetek, valamit van, hitnek dolgaiban is, és tanuljatok ettől a Nikodémustól, aki vénségére is fölmerte ezt vállalni. A gyülekezet pedig nyilvánvalóan tanuljon a gyermekektől, akik még kérdeznek. Hát ezt szeretném ma nektek szívetekre helyezni, hogy mindig merjetek kérdezni, ha valamit nem ismertek, vagy nem értetek. A hit dolgaiban különösen fontos, hogy őszinték legyünk, és kimondjuk azt, amit nem tudunk, vagy nem értünk, és keressük rá a választ, ahogy ezt Nikodémus is tette. Jó lesz így? Na, akkor köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Kedves testvérek, a 171. dicséretünket énekeljük, ige hirdetésre készülve, megáll az Istennek igéje. Istennek igéje, amelynek alapján előttetek az ő üzenetét, Szent Lelke segítségű hívásával hirdetni kívánom. Így hangzik: bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a Lánchídnál ott van a 0 kilométer kő, ahonnan az utak hosszát mérik, és hát valahogy így vagyunk ezzel a János 3.16-tal is, már megfordult a fejemben, hogy miért ne prédikálhatnák róla egész évben, biztos, hogy mindig tudnék, azért úgy gondolom, hogy azért a Nikodémus történethez kapcsolódik alapvetően, és az ő történetével, alakjával foglalkozunk most egy-egy szempontból. Először is azt szeretném elmondani, hogy egyike azoknak a bibliai történeteknek, igéknek Nikodémus története, amelyről nagyon sokat prédikáltak az egyház ige hirdetésének története során. Magam is elég sokat olvastam belőle, és tulajdonképpen két nagy csoportra lehet osztani ezeket az ige hirdetéseket. Az egyik, azt mondanám, hogy inkább egy kicsit ilyen negatív módon áll hozzá Nikodémus alakjához. Egy olyan ember, aki éjszaka megy titokba Jézushoz, fél, nem szeretné, ha meglátnák, aztán a beszélgetésem sikerül igazán, nem említi az íge, hogy valami döntésre jutott volna Nikodémus, tehát nem olyan csattanós, happy endes történet ez, és értetlenkedik, nem érti egészen, hát szinte gyermekes módon nem érti Jézust, annak ellenére, hogy ott van a környékén, és majd a temetéskor is szerepe lesz Nikodémusnak, tehát az a prédikációknak a végeredménye, hogy hát ez közel került, de azért mégsem igazán, nem tud dönteni. És így lett szegény Nikodémus az elmúlt évtizedekben annak a, mondjuk így, hogy magyar értelmiségi gondolkodó típusú embernek az alakja, hogy aki jó esetben titokba ment a templomba, nem merte vállalni a hitét, igazán nem mert nyíltan Jézus mellé állni. A másik szemléleten sokkal többet lát benne, ő azt a kereső embert látja, akit nyugtalanítani kezd Jézusnak a személye, a róla szóló híradás, tanításai, csodái, és ő a tudós ember megteszi azt a nagyszerű lépést, hogy leveti a minden tudásnak a gőgjét, ami a teológusoknál különösen nagy kísértés, a társadalmi rangbeli különbségét, a nagy tanácsnak a tisztes tagja, és érzi, hogy ennek semmi jelentősége nincs most, mert itt valami egészen másról van szó, és mer úgy kérdezni, mint egy gyermek, és pontosan ezért hangzanak el a nagy igék Jézus válaszában, a legnagyobb igazságok. És én az utóbbi mellett szavazok, de azért azt gondolom, hogy mind a kettő igaz. Nikodémus bizonytalanná vált, tapogatózó ember, kicsit talajvesztett is, mert úgy érzi, hogy idős korára egyszerre csak mindent át kell értékelni. Hát ez fiatalon sem könnyű. Hát még egy leélt élet után, amikor az egész közösség elismeri, hogy igen, ez egy olyan ember, aki alkalmas tudása, tekintélye, tapasztalata folytán, hogy bent legyen a vezetésben. Milyen nehéz egy ilyen élet után fölismerni azt, hogy ha nem is volt rossz önmagában, amit eddig hittem, de nem elégséges. És egyszerre csak megrendül az a hite, hogy minden rendben van az Istennel. Jó úton járok. De nem csoda, hogy szinte nevetséges kérdést tesz fel, amikor azt mondja, mi módon mehet az ember vissza anyja méhébe, és születhet meg újra. És amikor az ember próbálja Nikodémus alakát megérteni, akkor eszébe juthat ez a régi ébredési ének, hogy így van, hogy most még ifjú korodban add át Jézusnak szívet. És mi az indoklás? Míg öröm derű, vidám kedv, ifjúság erő tied. Ez így van, de azért azt gondolom, hogy Nikodémus alakja az indok igazán, hogy egy leélt élettel a hátam mögött ne kelljen újra kezdeni az Isten útján járni. És ez szóljon a fiataloknak is, mint figyelmeztetés, hitrejutásban, a Krisztus követésben nagy segítség az, hogy fiatal vagyok, mert rugalmas vagyok, mert készségem van az újra, de akkor ugyanakkor azt gondolom, hogy biztassa ez a történet az idősebb korosztályt is, hogy soha nem késő. Milyen bátor ugyanakkor Nikodémus, amikor cselekszik és meglépi, amit meg kell lépni. Nem mondja azt, hogy én már nem tudok és nem is akarok változni, nem akarok újat kezdeni, hanem elindul és a végére akar járni a kérdésnek, és jó helyen keres, jótól keres. De Nikodémusban ott van ez a halatlan fiatal szellem, ha lehet ezt így mondani, valamiképpen megőrződött az Isten kegyelméből, és kimer lépni a saját körének a szellemi nyomása alól, és a saját korának, tudni, hogy életkorának a nyomása alól, és nem gátolja, hogy újra gondoljon mindent. Azt gondolom, hogy nagyszerű tulajdonsága ez Nikodémusnak, és milyen fontos ez? Eszembe jutott, hogy a magyar ébredésnek egy nagy alapja már idős ember volt, és sokat hallgattam az ő igehirdetését, már csak azért is, mert oda-haza prédikált rendszeresen nálunk, és rendkívül bosszantott mindig ezekkel a szurkapiszkás kérdéseivel, hagyjon engem békén, és így tovább. Aztán elmúlt, a 72 éves volt, jól emlékszem, amikor egyszer a gyülekezet előtt elmondta, hogy miben voltak nagy tévedései, amiben egy életen át magabiztos volt, és akkor nagyon megdöbbentem, és tudtam, hogy most bajba vagyok, mert most hitelessé vált mindaz, amit mondott előttem, hogy valóban az élő igét hirdeti, és nem önmagát prédikálja. Nagyon nagy hatással volt rám ez a nikodémusi mozdulat, rám a fiatal, hogy ez igen, és onnan pillanattól kezdve teljesen más lett az egész odahallgatás az ő ige hirdetésére. Tehát nem tragédia, hanem nyereség az, ha valaki meg lehet korában azt tudja mondani, lehet, hogy tévedésben éltem önmagam felől, nincs minden rendben, de most már szeretném végre az igazat, és az igazit megkapni. És két vonását emelném ki ennek a történetnek két szóban, ami tulajdonképpen azt hiszem egy ilyen lelki program is lehet. Ez a két szó az, hogy mozdulni, és a másik pedig az, hogy várni. Ez tisztázódik ebben a beszélgetésben. Mozdultál, Nikodémus, de van, amikor várnod kell. Tehát van cselekvő része a hitnek, közelebbről az Isten keresésnek. Ezt olvastuk nemrég a Máté evangéliumában, hogy kérjetek, keressetek, zörgessetek. Tele van az evangélium, az evangéliumok és a levelek is ezzel, hogy mozduljatok, aktivizáljátok magatok. Pál nagyon sokat bíztatja a gyülekezetet, harcolt meg a hitnek jó harcát, vagy mint az atlétát, legyetek edzésbe, és küzdjetek, ne álljatok meg, ne forduljatok vissza, ne üljetek le, és bízzátok rá magatokat bátran, az Istenre menjetek, és kutaszkodjatok. Ezt a kérdést járjátok újra és újra körül, hogy kicsoda Jézus. Valóban ennyi elég, amit eddig tudok, az eddigi hitem, vallásosságom. Nem mérhetetlenül többről van-e mégis szó, mint ahogy eddig gondoltam, ez mozgatja Nikodémust. Az Ószövetség, a törvénynek, a szilárd, bevált üzenetei, értékeknek az embere, ott ő, aki ezek között világosan és egyértelműen éli az életét, és egyszer csak elkezd tapogatózni, mondjuk így, hogy az Új Szövetség felé, az Istennek valami különös új kijelentése felében, azt érzi, hogy nem elég, ami van, hogy itt több van, Jézusnál több van. Milyen fontos ez. Szeretnék többet kapni Jézustól, mint eddig. Tőle tanítatni, vezettetni, sokkal élőbben találkozni vele az igében, alkalmakban, mint egyik. Egyáltalán föltenne a kérdést, nem vagyok-e már megcsontosodva, talán már régóta. Jó lenne, ha ott volna bennünk ez a vágy, hogy még ha nehéz is róla beszélni, még ha titokban mozdul ez bennem, mert bennem vallanám esetleg, hogy bennem nagy kételyek vannak, akkor is történjen ez. És a másik pólus, azt mondja Jézus, hogy szél fúj, ahová akar, vagy a új fordítás szerint a szél arra fúj, amerre akar. Ez nem Nikodémustól függ. És itt fontos, Jézus nem azt mondja, hogy neked ez nem jár, Nikodémus, hanem azt mondja, hogy nem tőled függ. És elhangzik ez a nagy mondat, parancsa, úgy tetszik, biztatás, hogy újonnan kell születnetek. Nikodémusra is vonatkozik ez a kell, és mindenkire érvényes. És mégis teljesen az Isten szent lelkének a munkája. És itt érthetlenkedik valóban Nikodémus is. Itt érthető Jézus szemrányás, hogy Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket, mert hát a prófétákat ismerte, mégsem szólalt meg neki csak egy pár ilyen igét, amiből, így mondjam, Nikodémusnak rá kellett volna érezni, tapintani. Ezékiel mondja, hogy új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből, kőszívet és húszszívet adok nekik, vagy másut mondja Izsás, hogy lelkemet adom az utódaira, a híres Jeremiási ige, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és szívükbe írom be, sőt, így folytatja, hogy akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát, hogy ismerje az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok. Tehát egy olyan kort hirdetnek meg a proféták, amikor az Isten lelke különös módon kiárad és munkálkodni fog, és átformálja az ő népét, és átformálja a világot. Tehát ismeri Nikodémus a Bibliáját, és mégsem ismeri. Tanító, és mégis újra kell tanulnia, kitől. Az Isten szent lelkétől kell tanítottnak lenni, azaz újjá kell születni. És ez volt Nikodémusnak is tulajdonképpen a ki nem mondott kérdése, ami a gazdag embernek is, emlékszünk arra, hogy mit mond a gazdag ifjú, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Jézus ezért válaszol mindjárt a közepébe, míg a ki nem mondott kérdésre, hogy bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ezt Nikodémus nem kérdezi, de Jézus így válaszol rá. És itt nem érvényes az, hogy mit tegyek. Várni kell. Tudni kell várni is. Tudni kell csendben maradni. Vannak olyan keresztények, már elnézést, hogy annyi dolguk van, hogy nincsen idejük újjászületni. Tudni kell várni is. Azt hiszem, jó példa erre a valóságos születésnek a csodája. Nem a gyermek szüli magát a világra, hanem az édesanyja szüli meg őt, de azért neki is van egy feladata, az is egy titok, egy csoda. Ő is aktív helyzetbe kell kerülnie, ahhoz, hogy a világra tudjon jönni. De mindent úgy gondolom megelőz, minden mozgás, minden várakozás, valami az Istennek a szeretete, az indít, az vesz körül, és úgy van benne valóban a világ az Isten szeretetében, mint valami anyamében úgy szerette Isten a világot. Akkor is őrzi, akkor is táplálja, amikor az nem is tud róla. Az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Itt van tehát az a pont, ahol gyakorlati módon vetődik fel a kérdés, hogy vajon mikor, hogyan történik mindez, az újjászületés. És hát erre nagyon szép választ lehet adni, kereszt egész választ, Isten szent lelke által, a Jézus Krisztusba vetett hit által. Amikor felismerem, elismerem, hogy ő több, mint Istentől jött tanító, ő, aki meghalt, érettem és helyettem, ki húsvétkor diadalmasan feltámadott, ő maga az élő Isten itt léte, jelen léte, aki ennyire szerette a világot, benne személyesen engem. És azt gondolom, hogy ez igaz, és nagyon szépen hangzik, mégis az a kérdés, hogyan kapom ezt meg? És azt gondolom, hogy erre tényleg csak az a válasz, hogy úgy, hogy annál keresem, aki a szélnek is az ura. Mert Jézus nem azt mondja, hogy én nem tudom, hogy a szél honnan jön és hová megy, mert én magam vagyok az, aki ezt a lelket adja. Annál keresem, aki a szélnek is az ura. És ahogy oda ment, a legjobb helyre ment. És tőle kérdez, vele akarja mindezt megbeszélni. Az ige által történik. És valóban azután a többi nem az én dolgom. Reménységgel várhatom az ő újjáteremtő, megszentelő és megmentő érintését. Meg fogom tapasztalni a hitben, hogy ez így van. És talán van ennek egy közösségi oldala is. Azt gondolom, egy gyülekezetnek nagyon fontos esemény az, hogy történjenek ilyen újjászületések, megfordulások, ilyen rádöbbenések és felújongások, hogy mit tehet ezért a gyülekezet. És ezt mondja Jézus, amikor Nikodémussal beszél, hogy amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Ebben már felsejlik, amikor Jézus többen számba beszél, ott van a tanítványok közössége is mögötte. Ott van már az egyház missziói küldetése csírájában, és azt jelenti, hogy ez nem csak teljesen privátis, hogy így mondjam, köztem és az Úristen között, hanem ez teljesen, legalább olyan teljességgel gyülekezeti ügy is. Hogyan is lehetséges ennek valami fajta részvétele a gyülekezet részéről, aztán megint csak annál a képnél érdemes maradni. Ahogyan egy család, ahol a dolgok a helyükön vannak, várja azt, hogy megszülessék a gyermek, az unoka, a dédunoka, amilyen szeretettel készülnek erre lélekben, ahogy helye van a megérkezőnek, elő van készítve, hogy fölvállalják azt, hogy ő hogy jönni fog, azt gondolom, így kell valahogy a gyülekezetnek is egy ilyen lélekkel, imádsággal várni azt, hogy történjen ilyen, elő van készítve, helye van, fölvállaljuk, gondoskodunk róla, szeretettel fogadjuk. Ilyennek kell lenni a gyülekezet közösségének, és akkor oda ad az Isten újjászületéseket. Isten áldjon meg bennünket, hogy legyen bennünk ilyen készség, önmagunk felé, és legyen meg a nikodémusi bátorság, és mint közösség az a szeretetteljes fogadó készség, amit az ő lelke munkál bennünk. Áldjon meg ebben bennünket az Isten, gyertek, csendesedjünk el. Arra kérünk, mennyei édesatyánk, hogy tégy bennünk élővé és elevenni az ígét, hogy el ne feledkezzünk róla, amikor kilépünk innen, de szent lelket kísérjen minket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a 226. énekünk második, harmadik versét énekeljük. 226. énekünk második, harmadik verse. Gyújtsd meg szövésznekét áldott szent igédnek. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, a te nagy szeretetedért, amellyel minket mindenestül elfogadsz. Elfogadod azokat a megcsontosodott gondolatainkat is, amelyet olyan szeretettel próbálsz megváltoztatni. Elfogadod azt, amikor egyszer csak azt éljük át, hogy nem tudunk semmit, mert akkor csodálatos igazságokat mondasz nékünk, és hadd könyörögjünk most azért, hogy munkálj tovább a mi életünkben a te ígéd által, áld meg a közösséget, amelyik hallgatja ezt az ígét, amelyik továbbadja, áld meg azokat, akik szeretnének valami bizonyosságra jutni, és áld meg azokat, akik megfáradtak talán a hitben, akiknek nem szólal meg olyan sokszor, mint szeretnék, és áld meg azokat is, akiket szolgálatra hívtál el ebben a munkában, hogy másokat oda segítsenek az életre. Könyörgünk hozzád, Úr Jézus Krisztus, hogy légy velünk közösségben, hogy halljuk újra és újra te hívó szavadat, tudjunk követni, tudjunk mozdulni, tudjuk megtenni azt, amit meg kell tennünk, kimondani azt, amit ki kell mondanunk. Köszönjük, hogy kérdezel bennünket, és láthatjuk azt a csodálatos gazdagságot, amelyre hívsz mindnyájunkat. Szentlélek, Úristen, könyörgünk azért, hogy teremts bennünk csendet, amikor arra van szükség, meghalljuk a lényeges dolgokat, és ne halljuk meg a lényegteleneket, amellyel tele van fülünk, agyunk, a szívünk. Hadd könyörögjünk most azért is, hogy légy közöttünk, hogy vigasztald és csendesítsd le azokat, akik megszomorodtak, azok, akik elvesztették szerettüket, vigasztald meg a gyászolókat, hiszen úgy kaptuk a kijelentésben, hogy a vigasztalásnak is lelke vagy, és adjál felismerés, mert az igazságnak is lelke vagy. Hadd könyörögjünk a gyülekezet minden megszomorodott szívű lelkéért, mindazokért, akik terheket hordoznak, mindazokért, akiknek napi feladatuk ezeknek a terheknek elviselése, megküzdése. Áldj meg mindnyájunkat, légy velünk a jövő hét munkáiban, hadd legyen a mi életünk bizonyságtétel. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Köszönöm szépen. És a 451. dicséretünket keressük ki, és sok beszéd után énekeljünk egyet. Száma nincsen, Uram, jó téteményünknek. Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.